Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai adásban szó lesz az óraátállítás kicsikre gyakorolt hatásáról, fel lehet-e készíteni a gyerekeket a változásra. Foglalkozunk a digitális jólét program, egyik az idősebb korosztálynak segítséget jelentő mozgalomról, majd húsvét előtt a megfelelő táplálkozás fontosságáról hallhatunk hasznos tanácsokat az Inforádiónak nyilatkozó dietetikustól. Tartsanak velünk! Ideális esetben egy hónappal az óraátállítás előtt el kellene kezdeni a gyerekek felkészítését a változásra. A kicsik idegrendszere ugyanis még nehezebben tűri, ha felborul a belső ritmusuk. A szakember szerint főleg most, az online oktatás idején az iskolakezdés időpontját is rugalmasabban lehetne kezelni. Tatár Tímea kérdezte Gyarmati Éva gyermekpszichológust.
Nem csak a gyerekeknek, hanem mindenkinek nagyon lényeges, hogy legyenek biztos támpontjai. A gyerekek esetében viszont ez még idegrendszeri rendeződést is jelent. Tehát egy olyan ritmust, amit föl tud venni a szervezete, az idegrendszere, tud hozzá sokkal könnyebben alkalmazkodni, mint hogyha csak úgy történnek vele a dolgok.
Ez azt is jelenti, hogy mondjuk az óraátállítás az teljesen romba döntheti ezt a belül kialakult kis finom beosztást, időbeosztást?
Meglehetősen keményen hat felnőttekre is, gyerekekre meg különösen, mert ugye a gyerekeknek megvan az egyéni ritmusuk, de kénytelenek alkalmazkodni a környezethez, tehát adott esetben korán felkelni, amikor még az ő saját belső ritmusa nem ez lenne. Hogyha egy órát elveszünk, vagy hozzáadunk, az egy hatalmas nagy változás a gyerek számára, nagyon megzavarja a napi ciklusát.
Milyen hatásai lehetnek, akár figyelemzavar, tanulási nehézség?
Egyébként is sokkal gyakoribb lett a figyelemzavar, pont azért, mert rendezetlen a világ, a gyerekek nem tudnak kellően alkalmazkodni. Úgy tűnik, mintha alkalmazkodnának, de ezt csak kifelé próbálnak persze. Belül az idegrendszere ettől még nem tud teljesen átállni, úgyhogy a leggyakoribb a figyelemzavar, ennek következében nyilván a tanulásban is gondjai lesznek. Tulajdonképpen minden, ami mentális energiát kíván, az érintett lehet, mert hogy ez elvesz ilyen mentális energiákat.
Hogyan lehet erre felkészülni? Egyáltalán fel lehet erre készíteni őket?
El kell kezdeni azt az egy órát előre behozni, hogy legyen ideje, ne egyik napról a másikra történjen. Ez a hirtelen változtatások, ezek tulajdonképpen vészhelyzetek a szervezet számára. Hozzá lehet szokni mindenhez, de csak lépésről lépésre. Azt gondolom, hogy évente kétszer így átállni semmiképpen se jó a szervezetnek. Én nagyon amellett lennék, hogy végre ne kéne átállni, mert valószínűleg az emberi szinten, az emberi idegrendszer szintjén az a veszteség már egyre nagyobb ahhoz képest, mint amit nyerni lehet ezzel.
Most ebben az össze-vissza időszakban, amikor hol online oktatás van, hol bent az iskolában, pénteken még nem tudjuk, hogy hétfőn menni kell, vagy otthon kell maradni, ebben hatványozottan nehézség egy ilyen óraátállítás?
Egyértelműen, mert hogy éppen csak kialakulna valami, és akkor megint váltani kell. Minden kvázi fölösleges váltás, de minden váltás egyébként is egy megterhelés. Ugye ezek a bizonytalanságok, ami nagyon nagy nehézséget okoz így a feldolgozásban. Mondjuk, hogy eleve el kell kezdeni fölkészülni, és lehetőség szerint megbeszélni akár a pedagógussal. Nyugodtan meg lehet csinálni, hogy először csak negyed órával, aztán majd fél órával, semmi sem sürget. Nem ezen az órán múlik az, hogy a gyerekek megtanulják-e azt a tananyagot, az viszont, hogy egyáltalán az agyukat tudják-e használni, az nagyon is ezen az órán függ.
Gyarmati Éva gyermekpszichológust hallották. A digitális jólét program keretében indult napi 100 jó szó mozgalom már egy éve segíti elsősorban az idősebb korosztályt, nem csak a digitális ügyintézésben, hanem a járvány alatt felmerülő kihívások kezelésében is. Az önkéntes mentorok folyamatos kapcsolatot tartanak az egyedül élő idősekkel, tavaly március óta több mint 80 ezer ember életét könnyítették meg. Solymár Károly Balást, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkárát kérdeztem a részletekről.
A pandémiás helyzet egy konkrét mozgalmat indított el a digitális jólét program keretein belül. Ennek azt a nevet adtuk, hogy napi 100 jó szó mozgalom. Tehát a digitális jólét program egy ernyőprogram, nagyon sok intézkedéssel, A napi 100 jó szó mozgalom célja pedig az volt ezen belül, hogy a pandémiás helyzet nagyon sokakat rendkívül nehéz helyzetbe vitt, különös tekintettel itt az idősekre kell gondolni, vagy akár a pedagógusokra, otthon tanuló gyerekekre, a szülőkre, akik a gyerekekkel otthon vannak, és egyszerre kell dolgozniuk, valamint tanulniuk. Azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne segítséget nyújtani ebben a helyzetben. Ez a napi 100 jó szó mozgalom azt jelenti, hogy van egy országos hálózatunk, digitális jólét program hálózatnak hívjuk ezt, több mint 1800 településen vannak jelen olyan internet használatra alkalmas közösségi pontok, ahol szakértő segítségnyújtást kapnak azok, akik ezekre a pontokra betérnek. Most ezeket a pontokat be kellett zárnunk. Tehát van tulajdonképpen országosan 1800 hely szakképzett emberekkel, akiknek értelmes munkát találtunk, mégpedig az volt a cél, hogy segítséget tudjanak nyújtani ezekre a pandémiás helyzetben különösen rászorulók részére. A segítségnyújtás, miután ugye a személyes kontaktusok számát sajnos csökkenteni kellett, ez telefonhívással, online kommunikációval valósul meg, de azon túl, hogy technikai segítségnyújtás történik, vagy akár csak egy-egy jó szót kap az az idős, akit az elmagányosodás is fenyeget ebben a helyzetben. Nagyon fontos, hogy konkrét fizikai tevékenységet is végeztek a mentoraink. Ételt, könyvet szállítottak házhoz, online játékokat szerveztek, online istentiszteletek szervezésében segítettek, maszkokat készítettek és vittek házhoz. Tehát rendkívül sokrétű segítséget tudtak nyújtani a különböző csoportoknak. Ez volt ennek a mozgalomnak a lényege, és ugye egy év alatt közel 100 000 ember számára adtak segítséget ezek a mentorok országosan.
Aki mentornak jelentkezett itt, milyen képesítéssel, milyen tudással kellett rendelkezni, hiszen amit elmondott, az egy elég széles spektrumot ölel fel, tehát gondolom, hogy kell hozzá megfelelő informatikai tudás, jól kell tudni kommunikálni az idősebb korosztályokkal, azért valamennyire lelkisegét is kell nyújtani, ha jól értem.
Így van. A mentorok tekintetében alapvetően az első szempont és a legfontosabb követelmény, hogy helyben egy ismert, elismert szereplője legyen az adott közösségnek. De ezek a DEP pontok, tehát a digitális jólét program pontok nagyon sok esetben kis településen találhatók. A helyi művelődés szervező, könyvtáros vagy hasonló jellegű munkaköröket betöltő emberek egyben a mentorok. Nyilván fontos az, hogy legyen egyfajta elfogadottságuk helyben, olyan, akire hallgatnak, akinek elfogadják a szavát. Tulajdonképpen ez az alapszintű követelmény, és természetesen mi folyamatosan képzéseket szervezünk ezeknek a mentoroknak, hogy nyilván ők egy magasabb szintű informatikai jártassággal rendelkezzenek, tehát magabiztosan használják az eszközöket, és magabiztosan át tudják adni ezt a tudást mások számára. Rendkívül összetett mondjuk a végzettségi profilja a mentorainknak. Igazából azt is mondhatnám, hogy szinte bárki lehet, de figyeljük azt a tevékenységet, hogy milyen eredményességgel látja el, milyenek a visszajelzések. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy valaki beválik-e, nagyon nehéz megmondani a jelentkezésnél, de az utólagos ellenőrzésekkel, nyomonkövetéssel viszont egy olyan jó csapatot tudtunk összerakni, és ugye ezekben a programokban gyakorlatilag 1271 mentor vett részt. Konkrétan olyan jó csapatot tudtunk összerakni, akik valódi segítséget tudtak nyújtani.
Az idősebb korosztály mennyire volt nyitott például az informatikai segítségnyújtásra? Például eszközökkel mennyire voltak ők felszerelve? Ebben is tudnak-e segíteni a mentorok?
Alapvetően az eszközök közvetítésében tudnak segíteni, tehát a különböző adományok helyi megszervezésében mindenképpen. Nagyon sok esetben azzal találkozunk, hogy kevés, az idősek esetében is kevésbé az eszköznek a megteremtés, a megléte az, ami kihívást jelent. Tényleg a napi szintű használatban számos olyan kérdés adódik, amit ebben a helyzetben nehezebben tud kezelni. Tehát sokszor egy családtagtól kér segítséget, ugye az idősekkel való kapcsolattartás a családtagok tekintetében is beszűkült. Úgyhogy ilyen esetben jó, hogy volt az időseknek valaki ez lehetősége fordulni, ahol ilyen jellegű segítséget kaptak. Óriási a nyitottság, tehát egyre inkább azt látjuk, hogy már egyre több idős rendelkezik digitális eszközökkel, viszont a használat az még egy nem idős számára is kihívást jelent, az ő számokra nyilván nagyobbat. Tehát ez a fajta folyamatos segítségnyújtás, amit egyébként sehol máshol nem kaphatnak meg, gyakorlatilag családi körben, és most a mentorok segítségével, ez a fajta segítségnyújtás a legfontosabb számukra.
Mik a terveik a napi 100 jó szó mozgalom? Ezt tervezik-e valamilyen módon fenntartani, átalakítani, módosítani, hogy mégis ugye benne legyen az ember a vérkeringésben, mert hogyha megtanul egy informatikai alapot, illetve a mentorok, akik folyamatosan ott vannak és segítenek, ezt érdemes fenntartani.
Maga a digitális jólét pontok hálózata, ez hosszú távra készült. Tehát mindenképpen szeretnénk fenntartani hosszú távon, és reményeink szerint hamarosan ezekre a pontokra betérhetnek az érdeklődők. De ahogy ön is fogalmazott, ez a programelem azok számára, akik egyébként mondjuk nem tudnak betérni ezekre a pontokra, tehát helyhez kötöttek, otthonukban kell, hogy segítséget kapjanak, az ő számukra is meg kell adni mindezt a segítséget. Hát szeretnénk beépíteni ezt a fajta segítségnyújtást is a programba, tehát ne csak a pontokra betérők számára, hanem az otthonukban élők és onnan kimozdulni nem vagy nehezen tudók számára is folyamatosan szeretnénk majd segítséget nyújtani, tehát szeretnénk megőrizni a programnak az eredményeit hosszú távon.
Ez önkéntes munka, vagy fizetést is kapnak ezért a mentorok? Mit kell erről tudni, aki most azon gondolkodik, hogy lehet, hogy tudnék segíteni?
A program összetett elsődlegesen a fizetést az alapmunkakör után kapják a mentorok. Tehát a könyvtári, a művelődés szervezői állás után kapnak ők fizetést. Ugyanakkor, amikor különböző kompetenciafejlesztési programokat indítunk, akkor arra törekszünk, hogy külön díjazást biztosítsunk a mentorok számára. Konkrétan ebben a mozgalomban a normál alapfizetésük kért látták el a mentorok ezt a tevékenységet. Tehát ha úgy tetszik, ez maga egy felajánlás volt a közösség számára, ezt külön térítés nélkül látták el. Amennyiben valaki DP ponttá kíván válni, tehát van mondjuk egy könyvtár egy kis településen, és ő még nem digitális jólét program pont, akkor figyelnie kell azokat a pályázati lehetőségeket, amikor ezt megnyitjuk, ezt a lehetőséget, kaphat eszközt, megkapja a szükséges képzést, és a jövőben részt vehet ezekben a programokban. Most jelenleg ezzel a mintegy 1800 ponttal működik a program, ami egy nagyon jó országos lefedettséget biztosít, de a közeljövőben tervezzük ezt tovább bővíteni.
Solymár Károly Balázst, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkárát hallották. Ez a Családi Hét. Az elmúlt korlátozásokkal is nehezített év egyik tapasztalata, hogy bár több friss és házinak készített ételt ettünk, azonban kevesebbet mozogtunk és nőtt a testsúlyunk is. A statisztikák szerint ma minden harmadik gyermek túlsúlyos. Szakemberek szerint nem az örökletes genetikai tényezők, hanem a mozgásszegény életmód és a túlzott kalóriabevitel a súlygyarapodás leggyakoribb okai. Szűcs Zsuzsanna dietetikussal, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével beszélgettem. Az elmúlt egy évet, hogyha nézzük, akkor a gyermekek az emberek táplálkozásában mi a megfigyelhető? Fegyelmezettebbek lettünk, vagy pont, hogy elengedtük magunkat?
Vírus, illetve a karanténhelyzet, az, hogy valóban beszorultunk a négy fal közé, ez hozott magával pozitív és negatív változásokat is az étrendünket, életmódunkat tekintve. A tavalyi évben végeztünk egy kutatást, ahol arra voltunk kíváncsiak, hogy a gyerekek életmódja az hogyan változott a lezárások hatására, és ennek során azt tapasztaltuk, hogy egyrészt a családok többet főznek otthon, tehát több friss étel került az asztalra, megnőtt a gyerekek zöldség és gyümölcs fogyasztása. Szintén pozitívumként tudjuk kiemelni, hogy több vizet fogyasztottak a cukortartalmú italok helyett. A mérlegnek a másik serpenyőjében ugyanakkor a picit több nassolás, a mozgásnak a csökkenése, a képernyő előtt töltött időnek a megnövekedése áll, és ez tulajdonképpen ahhoz vezet, hogy valóban a gyerekeknél is, meg hát a felnőtteknél is látható, kismértékben nőtt a súlyunk ennek következtében.
A gyermekeknél is nagyon fontos azt figyelni, hogy az elhízás az ne legyen kóros vagy káros. Ugye a későbbi különböző, például a cukorbetegség kialakulása miatt mit lehet ma elmondani? Hány túlsúlyos gyermek van ma Magyarországon? Uh-huh. Milyen arányokról lehet beszélni?
Megfigyelhető a magyar gyerekek körében, hogy 3 éves kor fölött nő a túlsúlyosak és elhízottaknak a száma. Összességében a teljes gyerek lakosság esetében olyan 20-25% közé tehető a valamilyen mértékű túlsúlya vagy súlyfelesleggel rendelkező gyerekeknek az aránya. Ezek mellett egy fontos kockázati csoport tulajdonképpen a tinédzserek, ahol a 11-12 évesek esetén ennél a 20-25%-nál lényegesen nagyobb a túlsúlyosak aránya. Itt tulajdonképpen 3 gyerekből egyre ez jellemző, és a 15-16 éves lányok esetében is megközelíti a 30%-ot a túlsúlyosak aránya.
Arra is megkérdeztek, hogy miket fogyasztanak?
Ebben a vizsgálatban mi nem vizsgáltuk egészen pontosan a táplálkozási szokásokat. Néhány tényezőre kérdeztünk rá, mint például a cukorfogyasztás, vagy a zöldség-gyümölcsfogyasztás, és ezekből kaphatunk egy picit mozaikos, de mégis azért valamilyen képet a karantén alatti táplálkozásról.
Ezek mit mutatnak? Ezek alapján tudnak-e egy olyan iránymutatást vagy javaslatcsomagot kidolgozni, ami segíthet egy kicsit a szülőknek is és a gyerekeknek is, hogy visszafordítható legyen, vagy megállítható legyen esetleg a negatív következményeknek a hatása?
Ami rendkívül fontos, az egészséges táplálkozási szokásoknak a megtartásában a lezárások mellett, hogy szerencsés, hogyha valamilyen napi rendet kialakítunk magunknak, és ennek nagyon fontos része kell, hogy legyen egy étkezési rend is, tehát annak elkerülésére, hogy a nap során folyamatosan rágcsáljunk valamit, annak érdekében, hogy fenntartsuk az aktivitási szintünket, előzzük esetleg az unalmunkat, ami például a hosszabb képernyő előtt töltött időből is adódhat. Tehát fontos, hogy legyen egy minimálisan 3 étkezés, amit elfogyasztunk naponta. Ez ideálisan egy reggeli, egy ebéd és egy vacsora. És emellett, hogyha van igényünk, kedvünk, szükségünk rá, akkor egy 10 órai tuzsonnát, tehát 2 kisebb étkezést is beépíthetünk. Ezzel valóban sikeresen elkerülhető az, hogy folyamatosan, állandóan egész nap rágcsáljunk, és ezt plusz kalóriák elfogyasztásához vezessen.
Húsvét ez jellemzően a különböző formákba csomagolt csokidömpingről is szól, édességekről, hát a nagyobbak esetében, felnőttek esetében pedig ugye az alkoholfogyasztásról is. Mit tud javasolni, hogy hát ha nem is teljesen megszüntetni, de hogyan lehetne ezt valahogy egy kicsit megváltoztatni, módosítani ezt a fajta húsvéti dömpinget?
Maguk az édességek, akár a sütemények, akár a csokoládék, a desszertek, azért részét képezhetik az egészséges étrendnek. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ez valóban egy alkalmi kényeztetést jelentsen. Tehát például az ajándékba kapott csokoládé figurákat, tojásokat, nyuszikat érdemes félretenni, és valóban kisebb mennyiségben kiadagolva odaadni a gyerekeknek, akár egy ebéd végén, vagy egy uzsonna részeként. Tehát semmiképpen nem szerencsés, hogyha a gyerekre van bízva az, hogy az ajándékba kapott édességet, azt milyen gyakorisággal és milyen mennyiségben fogyasztja. Tehát nagyon fontos, hogy szülőként erre figyeljünk oda. A húsvéti ünnepi édességeknek az elkészítésénél érdemes odafigyelni arra, hogy próbáljunk meg több olyan desszertet elkészíteni, ami például tejet vagy tejalapú krémet, mondjuk egy teljes pudingot vagy valamilyen gyümölcsöt tartalmaz. Tehát ezzel tudjuk egy kicsit a tápanyag tartalmát, az összetételét egy kedvezőbb irányba befolyásolni a desszerteknek. Meg lehet nagyon nagy sikerrel próbálni a recepthez képest egy 10-15-20%-kal kevesebb cukorral készíteni az édességeket, ezzel akár egy hagyományos húsvéti kalácsot is, tehát egy keltésztát is bácsan el lehet készíteni. És amennyiben tudjuk, akkor egy fele-harmada liszt mennyiséget azt érdemes valamilyen teljes kiőrlésű lisztre cserélni. Tehát ezekkel a megoldásokkal tudjuk az asztalra kerülő desszerteknek az összetételét pozitív irányba befolyásolni, és innentől már csak az elfogyasztott mennyiségre kell odafigyelnünk. Tehát szerencsés, hogyha alkalmanként egy-egy szelet süteménynél többet nem fogyasztunk el. Mindenképpen érdemes az ünnepi menüben odafigyelni arra, hogy tudjuk, és abszolút ez egy hagyomány része, hogy fogyasztunk vöröshúsokat, tehát például sonkát, ez akár bárányhúst, ez teljesen része hagyományoknak, és ez teljesen rendben is van így. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy bőségesen tegyünk mellé lehetőség szerint valamilyen friss idény jellegű zöldségfélét, akár be lehet vetni a most már elérhető primőröket, a medvehagymát, a retket, amivel föl lehet dobni ezeket a sonka vagy a húsok mellé kerülő fogásokat, köreteket. A húsvéti locsolkodásnak hagyományosan része az alkoholfogyasztás is. Itt nem árt azért tudni, hogy mi az az elfogadható alkoholmennyiség, ami még része tud lenni egy egészséges életmódnak. A nők számára napi egy, férfiak számára pedig napi kettő ital az, ami még egy elfogadható mértékű alkoholfogyasztást jelent, és egy italnak körülbelül legyen egy pohár sör, egy másfél deci bor, vagy egy rövid ital az, ami megfelel, és hogyha ezt már elfogyasztottuk, akkor érdemes valamilyen alkoholmentes változattal folytatni a folyadékbevitelt.
Szűr Zsuzsanna dietetikust, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivárdi Zsuzsa, viszont hallásra.